Laudetur Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
Adásunk tartalmából.
A Szentatya egészségi állapotával kapcsolatos hírek.
Vittorio Messori, olasz katolikus író, a Szentatya betegségéről.
Török Csaba atya elmélkedése húsvét második vasárnapjára.
Húsvétra megjelent a Távlatok ezévi első száma.
A Szentatya egészségi állapotával kapcsolatos hírek, elemzések továbbra is a média érdeklődésének középpontjában állnak. A szentszéki szóvivő szerdán közzétett nyilatkozatára, miszerint a pápát orrán keresztül a gyomorba vezetett szondával táplálják, számos kérdésben jártas szakember reagált.
Girolamo Sirkia, olasz egészségügyminiszter, orvosprofesszor, az ADN Kronosz hírügynökségnek nyilatkozva, annak a véleményének adott hangot, hogy a technika segítségével a Szentatya képes lesz folytatni szolgálatát. A pápa Parkinson-korban szenved, ez a betegség progresszív és sok szenvedéssel jár, mondta Sirkia professzor. A normális táplálkozást és a légzést megnehezíti az, hogy a betegség megtámadta a nyelőcső és a gyomorszáj izmait. Ám a szondának köszönhetően a pápa viszonylag normális életet folytathat, mondta még az olasz egészségügyminiszter.
Corrado Manni professzor, a pápa korábbi 6 műtétjének altató orvosa a szondával kapcsolatban kifejtette, hogy újabb kellemetlenség és szenvedés forrása, ám nélkülözhetetlen volt a pápa megfelelő táplálásának biztosítására. A szonda természetesen idegen test a szervezetben, és időnként el kell onnan távolítani, mert gyulladást okozhat, ám biztosítja a beteg optimális és teljes értékű táplálását.
Az ANSA olasz hírügynökség kérdéseire válaszolva több belgyógyász professzor azt sem tartja kizártnak, hogy a későbbiekben szükség lesz a hasfalon keresztül közvetlenül a gyomorba vezetett állandó szondára. A szonda bevezetéséhez helyi érzéstelenítéssel végzett egyszerű műtét szükséges.
Egészségi állapotom nem az én ügyem, hanem azé, aki meghívott engem erre a szolgálatra. Titokzatos tervei szerint azt akarta, hogy távoli hazámból, Lengyelországból eljussak ide. Ő fog tehát dönteni sorsomról, hangzott II. János Pál pápa üzenete 3 évvel ezelőtt, 2002. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Erre emlékeztet Vittorio Messori, olasz katolikus író a Corriere della Sera című napilap csütörtöki hasábjain. Ez volt a Szentatya válasza a világnak, azoknak, akik pápasága jövőjét illetően tettek fel kérdéseket. Válasza egyértelmű volt, másra vár a döntés. Bármi is történjen a jövőben, a pápa tovább hordozza keresztjét, folytatja kálváriáját, időskora, betegsége ellenére vállára veszi az egész egyház terhét.
Az azóta eltelt időszak megerősítette az üzenet valódiságát és elhallgattatta az esetleges lemondásra utaló célzásokat. Az utóbbi hetekben azonban ismét előtérbe került a kérdés. Az egymást követő kórházi kezelések, a műtét, a beszédkészség elvesztése révén, a szívszorító, drámai, néma jelenetek láttán. Sokakban felmerült, hogy talán II. János Pál pápa mégis felülvizsgálja eddigi nézeteit és igénybe veszi az egyházi törvénykönyv 332. kánonja adta a lehetőséget, ha úgy adódik, hogy a római pápa lemond hivataláról. Ez azonban most sem következik be. A 3 évvel ezelőtti bizonyossággal állíthatjuk, bármi történjen, bármilyen legyen II. János Pál pápa egészségi állapotának további romlása, Karol Wojtyła nem hátrál meg. A gondviselésre való tökéletes ráhagyatkozás révén, valamint a pápaságról alkotott felfogása szerint lehet-e lemondani az atyaságról, csak akkor fejezi be küldetését, amikor magához hívja őt Krisztus, akinek a hitben földi helytartója. Ha lemondana, a számára annyit jelentene, hogy engedne a kísértésnek, hogy eltávolítsa a kereszt súlyát. A végsőkig vállára veszi tehát keresztjét, teljesíti szolgálata mindennapos feladatait.
Ezek közé tartozik a püspökök kinevezése, amely feltételezi a nunciatúrák és az illetékes kongregáció által összeállított dokumentumok áttanulmányozását, a jelöltek összehasonlítását. A pápa mindezt megteszi. Húsvét vasárnap a Szentatya a dolgozó szobájában jelenlévő szemtanú szerint egész délelőtt érthető módon folyékonyan beszélt. Amikor azonban az áldásra került volna a sor, felülkerekedtek érzelmei, és nem tudott szóhoz jutni. Az az ember, aki több mint 20 éven át végeláthatatlan tömegekhez intézte beszédeit, meghatottan látta a zarándokok sokaságát, amely a Szent Péter téren túl a Via della Conciliazione-t is megtöltötte. Látta, hogy sokan sírtak, a feliratokból, kiáltásokból, integető kezekből megérezte a hívek iránta való nagy szeretetét, és a túlcsorduló érzelmektől mintegy megbénultak hangszálai.
Vittorio Messori cikkében emlékeztet rá, hogy a 2000-es jubileumi szentév előtt is sokan megjósolták, hogy a pápa nem lesz képes a saját magától összeállított zsúfolt programok lebonyolítására. A tények azonban megcáfolták a média pesszimizmusát, és a Szentatya egyetlen egy kötelességét sem mulasztotta el. Ha munkája mára mennyiségileg csökkent is, minősége továbbra is a régi. Közvetlen munkatársai, akik nap mint nap találkoznak vele, a következőket mondják. Szíve az egész világ felé még nyitottabb, mint valaha. Értelme világos, emlékező tehetsége érintetlen, ítélő képessége változatlan.
Itt emlékeztetünk rá, hogy az Átlépni a reménység küszöbét című kötet II. János Pál pápa Vittorio Messori kérdéseire feltett válaszaiból született meg. Az eredetileg televíziós beszélgetésnek indult szemtől szembe műsor írásos formában valósult meg. Messori mintegy 30 kérdésére, amelyek a katolikus hit alapvető témáit érintették, a pápa írásban válaszolt saját kezűleg lengyel nyelven. A kötet, amely a pápa Péteri szolgálatának 15. évfordulóját ünnepelve 1994. december 25-én jelent meg 53 nyelven, világszerte bestseller lett.
Húsvétra megjelent a Távlatok ezévi első száma. A jezsuiták negyedéves folyóirata tanulmányi rovatában a globalizáció problémájával foglalkozik különböző szempontokból, melyek a világméretű jelenség politikai, kulturális, vallási szempontjai, előnyei és veszélyei. Vajon a kommunikáció, az informatika és a web világháló hihetetlenül gyors fejlődésével az emberi nem egyesülését és szolidaritását, a kultúrák kölcsönös gazdagodását és párbeszédét segíti elő, avagy az egységesülés helyett a gazdagok és a szegények közötti szakadékot mélyíti el, uniformizálja a kultúrákat, a vallások párbeszéde helyett a civilizációk és a vallások összecsapását hozza magával. Ezekre a kérdésekre keresnek választ a tanulmányok. Köztük olvasható Szabó Ferenc megemlékezése a planétizáció előfutáráról, a jezsuita Teilhard de Chardinről, aki éppen 50 évvel ezelőtt hunyt el. A tudós gondolkodó Krisztus tanúja volt korunkban, példát adott a hit és a tudomány termékeny párbeszédére.
A Távlatok közli II. János Pálnak azt a beszédét, amelyet január 3-án intézett a diplomatákhoz. Krisztus azért jött a világra, hogy felkínálja a békét az embereknek. A Magyar Figyelő rovatban Fasang Árpád volt UNESCO nagykövet reflektál a december 5-i népszavazásra, az esemény körüli politikai hisztériára, valamint a negatív eredmények üzenetére. A népszavazás és Gyurcsány Ferenc vatikáni látogatásáról, valamint az egyház finanszírozás kérdéséről sokat írt az egyház ellenes magyar sajtó, az egyház és a politika kapcsolatáról is. Erre a kérdésre reflektált Szabó Ferenc két alkalommal itt a vatikáni rádióban, előadása szövegeit most közli a Távlatok.
Három írás is emlékezik a nemrég elhunyt Pálos Antarra, aki a szerzetesek 1950-es szétszóratása után a rendtartomány elöljárója volt és gondoskodott a fiatalok képzéséről, majd összesen 104 hónapot töltött a kommunisták börtöneiben. Páter Pálos több bebörtönzött rendtársával, más szerzetesekkel, papokkal és keresztény világiakkal együtt, akiket szintén koholt vádakkal ítéltek fogságra, a 20. század vértanúi közé tartozik. Krisztus nevért szenvedték el az üldöztetést, követték mesterüket a kereszt hordozásában. Az egyházüldözés idején akadtak sajnos júdások, de sokan voltak vértanúk is, Krisztus hűséges tanúi. Brazíliai indián gyermekek halnak meg alultápláltságban. A nyugat-brazíliai Dourados indián rezervátumban 2 hét leforgása alatt már a 4. kisgyermek halt meg alultápláltságban. A helyi orvosok jelentése szerint további 30 a Guarani Kajua törzsből származó gyermeket ápolnak kórházban krónikus alultápláltság miatt. További 250 gyermeket pedig megfigyelés alatt tartanak. A katolikus indián missziós tanács szerint mindennek az oka az államfő Lula elnök elhibázott politikájában keresendő. Az elnök elvesztette a népbizalmát. A Dourados-i rezervátumban a gyermekhalandósági arány 3-szor olyan magas, mint a brazil átlag. Az indiánokat erőszakkal telepítették le a területen, ahol egy darabka erdő sem található, farmerek földjei közé ékelődve él 11 000 őslakos. Az eredetileg erdei vadászó életmódot folytató indiánoknak így egy nyomortelepen kell tengődniük, és csak abban reménykedhetnek, hogy napszámosként munkát találnak a földeken. Körükben egyre inkább elharapódzik az alkoholizmus és az öngyilkosság. Török Csaba atya elmélkedése a vasárnapi evangéliumról.
Húsvét második vasárnapján, fehér vasárnap, egyházanyánk János evangéliumának első lezárását olvastatja fel, amelyben Jézusnak a tanítványok körében való első megjelenése, majd Tamás apostol kétkedésének története hangzik fel, végezetül pedig az első zárósorok, amelyeket később kiegészítettek még egy hosszabb résszel és egy újabb lezárással. Valójában ezekben a versekben húsvét eseménye kitágulásának, kitárulásának lehetünk szemtanúi. Vasárnap hajnalban Jézus megjelent Mária Magdolnának, aki elfutott az apostolokhoz. Péter és János látta az üres sírt. Az angyalok meghirdették a feltámadást, este pedig Jézus megjelenik tanítványainak. A húsvéti örömhírnek előbb egy, majd kettő, végül 10 szemlélője és jövőbeni hirdetője van. Egy hét múlva Tamás is részesévé válik ennek a csodálatos titoknak, majd pedig Jézus Tamás kétkedésének és hitvallásának nyomán kitárja a kaput az eljövendő idők minden kereszténye felé. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Végső soron tehát János evangéliumának utolsó lapjai egy csodálatos belső dinamikával rendelkeznek. A feltámadás örömhíre a bensőségesség, a közvetlenség világából kilépve kiárad az egész világra. Az apostolok, minden Krisztus hívő, végső soron én felém. Jézus utolsó boldog mondása is hozzám, hozzánk szól. Ezt bizonyítja az evangéliumi perikópa utolsó mondata is. Ezeket megírták, hogy higgyétek, Jézus a messiás. Címzettei vagyunk ezeknek a szavaknak, kiemelve, hogy a jézusi történéseknek mi is részesei vagyunk. János logikai lánca világos. Jézus meghirdeti, éli, és halálával, feltámadásával beteljesíti az örömhírt. Ezt leírják, vagyis az örökös hirdetésre alkalmassá teszik. Mindezt azért, hogy a hirdetés a szó olvasása, meghallása révén eljussak a hitre, a hit által pedig életem legyen Krisztusban. Vagyis alfa és ómega, kezdet és beteljesedés egy. Az élet, amely nem más, mint Krisztus, a hit pedig a hozzávezető út. Az evangéliumot nem azért kell hirdetni, hogy minél több ember tegyen hitvallást, hanem hogy minél több embernek legyen élete Krisztusban. Tamás apostol vezeti be ezt a gondolatot, akit lehet így és lehet úgy is látni. Egyesek számára ő a kétkedő, a késedelmes hitű, mások számára azonban ő a bizonytalanok szomorú hőse, a kudarcoktól való félelemmel, bizonytalansággal teli, leginkább emberi apostol. Khalil Gibran, a nagy libanoni költő és filozófus, így foglalta össze saját szavaival Tamás apostol önvallomását. egy ember, aki a szívével szeret, de az elméjében kételkedik, valójában rabszolga, aki szalma fekhelyén aludva a szabadságról álmodik, míg nem ura botütésekkel fel nem ébreszti. A kétely túlságosan magányos szenvedés ahhoz, hogy felismerje a hitben saját édes testvérét. Boldogtalan és elveszett szerzet a kétely, amelyet ha meg is találna és ölelni akarna a saját édesanyja, akkor is félelemmel és gyanúval húzódna el tőle. Mert a kétely nem ismeri az igazságot egészen addig, amíg önmagába vájt sebei be nem hegednek és meg nem gyógyulnak teljesen. Én kételkedtem Jézusban, amíg ki nem nyilvánította magát nekem, s kezemet sebeibe nem helyezte, és azok valódi sebek voltak. Akkor valóban hittem, és szégyenkeztem múltam miatt. Látszólag Tamás teszi kezeit Jézus sebeibe, ám valójában a feltámadott érinti meg Tamás emberi sebeit, bizalmatlanságát, félelmeit, amelyek nem engedik, hogy átadja magát az örömnek, a hitnek. Gibran találóan jegyzi meg, hogy kétely és hit édes testvérek. Erről nem csak Tamás, de meg annyi nagy szent élete is példát adhat. Mert a kétely megsebesít, fáj, nem hagy nyugodni, és így Jézus megérkezhet a kétkedőhöz meg annyi formában. Ám a közönyös, aki már a kétkedést is feladta, az elveszett. Tamás valóban példája a kereső, de megtalálástól félő embernek. Minden bizonnyal mi is hordunk félelmeket magunkban, meg annyi sérülést, sebet, amelyek kételkedővé tesznek bennünket. Hányszor mondjuk, ennek vagy annak nem tudok már hinni, ebben vagy abban már nem tudok remélni. Hányszor érezzük meg mi is szívünk rejtekében a kétely, a bizonytalanság, a félelem, a lelki szárasság fuvallatait. Éppen ezért nekünk is elevenünkbe vág Húsvét második vasárnapjának evangéliuma, amelyben Jézus megszólít. Ne félj tőlem, fogj meg, tapasztalj meg, érizd meg sebeimet, hogy én is megérinthessem sebeidet. Kezemet szögek sebezték meg, téged az élet, a többi ember, vagy éppen saját valóságod sebzett meg. Krisztus sebe és az én sebem egymásra találhat. Ő a támaszt, a hit és remény kegyelmi ajándékát nyújthatja nekem, míg én az elfogadás, a hit befogadása és megélése balzsamával válaszolhatok neki. Nem én érintem őt, ő érint engem. Érint és gyógyít. Tamáson csodálatos kép teljesedett be az evangélium szava. Hitt és a hit által élete lett Krisztusban. Az örömhír kapuja azonban kitárul, s minket is megszólít. Mindezt azért írták le nekünk, értünk, hogy mi is ugyanabban részesedjünk, amit Tamás kaphatott meg. Eljuthassunk a hitre, és a hit által életünk legyen Krisztusban. Valójában Tamás apostol az isteni irgalom világába lép be. Kétkedését, félelmeit, szorongásait Krisztus kegyelme oldotta fel. Vagyis ezen a vasárnapon joggal ünnepeljük II. János Pál pápa tanítása szerint az Isten irgalmasság vasárnapját. Ha ezt a csodát, a húsvéti kegyeleme lenyűgöző szépségű valóságát átéljük, akkor mi is hasonlóképpen énekelhetünk, mint Khalil Gibran, Tamás apostola. Elmegyek hirdetni a nevét a perzsák és a hinduk között. És ettől a naptól kezdve addig a napig, amely számomra az utolsó lesz, hajnaltól napnyugtáig látni fogom felemelkedni az én Uramat dicsőségben, és figyelmesen hallgatni fogok szavára.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Elbúcsúznak önöktől a mai adás szerkesztői,
Ipacs Katalin
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!